Budapesti Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. A magyar haza szabadságáért tárlat Sárospatakon és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évada.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Ötödik fejezet.
Török pasa azon palotában lakik, hol hajdan a pozsonyi érsek tartózkodott. A templomból pedig mecsetet készítetett. A török pasa kissé nagyon is megbarátkozott a komáromi parancsnokkal, miért a nagyúr lefejeztette, és másra bízta a várparancsnokságot. E vár, a Vág és a Nyitra, valamint a Nyitra és Garam közti terület legnagyobb részével adót fizettetett. E vidéken a házigazda, akinél leszállottunk, elmondta nekünk, hogy a házában található minden tárgyról és személyről kimutatást kell küldenie. Ezt örömest teljesítettük, mivel már elhatároztuk eltávozásunkat, mielőtt jelentést tehetett volna. Ha a nagyvezér nem időzött volna oly sokáig Érsekújvár ostrománál, hanem egyenesen Ausztria ellen indult volna, mielőtt a császár még fölkészülődik, midőn a segélycsapatok még igen távol voltak, és az egész ország még folytonos remegésben volt, nagyon szomorú nyomokat hagyhatott volna hátra ez országban. De midőn később Szent Gotthárdnál Ausztriába akart nyomulni, a császár már képes volt az ellenállásra, és e célból oly nagyszámú francia és német segédcsapattal rendelkezett, hogy a nagyvezér kénytelen volt legjobb katonáinak elvesztése után visszavonulni és békét kérni. Ezután az ország békében maradhatott. A Duna túlsó partján Komárommal átellenben van Szőny nevű falu. Itt rendkívül sok régiség található. A bíró segítségével számos régi pénzhez, köztük néhány aranyhoz juthattam. A lakosok ezeket pogány pénznek nevezik. Néhányat Lambecius Péternek adtam, ki azokat megmutatta a császárnak is. Minthogy ez helyadót fizet a töröknek, eddig elé még nem sokan kutatták. Miért is a nevezetességek még mind megvannak. Grúter összes feliratai közül csak egy-kettő szőnyi. A nép alaptalanul azt állítja, hogy hajdan Apollónia állott itt. Győrből Tatára utazván Szent Márton hegy mellett kell elhaladni. Ez a csinos város és erősség magas hegyen áll, honnan az egész környéket át lehet tekinteni. Tata csak mintegy 4 mérföldnyire fekszik Komáromtól. Várát egészen árok veszi körül, közelében természetes fürdők léteznek. Gróf Csáki volt ekkor a várparancsnok, ki minden nemű udvariassággal elhalmozott. Sohasem felejthetem el, hogy ez országban a katonák társasága a legtisztességesebb, mivel ők mindenkit dicsérnek és becsülnek. Általában véve minnyájan nagylelkű, bátor emberek, és csak nem minnyájan beszélnek latinul, flamandul vagy olaszul. Ők is nagyon szerettek velem beszélgetni, mivel mielőtt ez országba jöttem, már Európa legnagyobb részét beutaztam, és tőlem igen sokat megtudhattak. Komáromból 24 evezős hajón folytattuk útunkat. A hajó egyik oldalán német, másikán pedig magyar evezősök voltak. A várat két ágyú lövéssel üdvözölték. Szőny, Neszmély és Radvány mellett elhaladva Mócsra, a határszíli helyek egyik legjobbikába érkeztünk. Itt a török kíséretre várakoztunk, mely elég jókor megérkezett, tehát azonnal útra készültünk. Tisztjeik leszállottak, és a mi vajdánk tolmácsunkkal, valamint a társaság legkiválóbbjaival elindulva, igen lassan haladtak, és egymáshoz közeledve kezet fogtak. Ezután hajónkat a törökökre bíztuk, kik a magokéhoz kötötték azt, és vezetésünkre egy embert küldtek. Azután ágyú lövéssel üdvözöltek bennünket, és a Dunán lefelé evezni kezdtek. Mi sasos zászlót vittünk, ők pedig kétélű kardot csillaggal és félholddal. A török fedezet Esztergomig vezetett, hol a partra letett bennünket. Erre azonnal a városba mentünk, hol a parancsnok meg se kérdezte, hogy mit csinálunk, vagy mit akarunk. Meg lehet, hogy valami ajándékot remélt tőlünk, vagy pedig különös érdekből nem tette azt. Azonban volt itt egy aga, ki 400 lovassággal jött Érsekújvárról. Azonnal a várba ment megkérdezni a parancsnoktól, hogy mit évő legyen. Egyszeres, mint hozzátette, hogy minket sem hozzá, sem a vezérhez, hanem magához a császárhoz küldtek, és bizonyára viszünk valami ajándékot. Ennél fogva azonnal engedélyt adott, hogy bármikor tovább mehessünk. Esztergom a Duna déli partján, azon a helyen fekszik, hol a Garam folyó a Dunába ömlik. Föloszlik pedig alsó és fölső városra. Mindkettő jól megvan erősítve kőfalakkal. Az alsó város a Duna fölött uralkodik. Szent Tamás hegy is igen jól megvan erősítve, mivel a város közelében emelkedik és fölötte uralkodik. E városban igen jó természetes, de nem nagyon meleg fürdők léteznek. Hajdan Magyarország fő érseki városa volt. Itt született első királyuk, Szent István, és itt halt meg harmadik István király. Alig van hely, mely nagyobb ostromokat állott volna ki. Ugyanis János magyar király hiába ostromolta, és nem juthatott célhoz. Szolimán bevette. Mansfeld azonban visszafoglalta Mátyás főherceg számára. Ezután még egyszer hiába ostromoltatott, de később Ahmed szultán idejében a keresztjének árulása folytán ismét török kézre került. Ugyanis az ostromlottak föllázadván Dampierre várparancsnok ellen őt megölték, a várat pedig Ali bég török tábornoknak átadták. Esztergommal átellenben terül el Párkány városa, a kettőt hajóhíd köti össze. Esztergomból Visegrádra mentünk. A magas sziklára épített várban őrizték Hajdan a magyar koronát. Az alsó várkastély Hajdan nagyszerű volt, azonban azóta igen megváltozott. Még most is láthatók a faragott kőből készült pompás épület romjai. Mátyás főherceg csapatai visszafoglalták e helyet. Harmadik Mohamed uralkodása idejében. De a hajdúk a világ legnagyobb árulását követték el, és visszaszolgáltatták a töröknek Ahmed szultán idejében. Károly, nápolyi király, kit magyar királyjá is kikiáltottak, forgács által megsebesítetvén e várkastélyba vitetett, és azon ürügy alatt, hogy fejsebére tapaszt tesznek, megfojtották. Visegráddal szemben a túlsó parton Nagymaros fekszik, hol igen szép templom látható. Minthogy a város önkéntesen hódolt meg a törököknek, itt nem nagyon sanyargatják a keresztjéneket, hanem csak csekély adót fizettetnek velük. E város alatt a Duna két ágra szakad, és a meglehetős terjedelmű Szentendre szigetet képezi. Ezután A szőlőkertjeiről és jó szőlőjéről nevezetes Verőce mellett haladtunk el. Itt, a Szentendre sziget partján, valamely régi kőépületnek romjait láttuk. A törökök azt mondták nekünk, hogy itt hajdan kőhíd létezett. Ezután Vácra érkeztünk. Ez hajdan püspöki székhely volt. Jelenleg két mecsetje és egy keresztjén temploma van. Az utóbbi azonban a városon kívül áll. Itt kíséretet cseréltünk, és Budára, a fővárosba érkeztünk. Ez hajdan a magyar királyok rendes székhelye volt, jelenleg egy török vezér parancsnokol benne. Alatta állnak a pasák. Buda gyönyörű fekvésű, és igen nagy város. Feloszlik pedig az alsó és fölső városra. Még mindig láthatók a magyar királyok, különösen pedig a Hollós Mátyás király által épített paloták romjai és maradványai. A vezér Mátyás király palotájában lakik. A város rendkívül sokat vesztett hajdani fényéből, azonban néhány csinos mecsetje és számos fürdője van. A 8 fürdő közül néhányban fürdöttem is. Legpompásabb a Szolimán szultán által szépített Velibéj fürdő, a 4 sarkán és közepén kiemelkedő kupolákat 12 hatalmas oszlop tartja. Közelében látható a Szent Gellért hegy, melyen kis erőd emelkedik, honnan az egész várost és annak környékét át lehet tekinteni. A németek e várost Offennek nevezik, és némelyek azt hiszik, hogy Attila, hírneves magyar király fivére, Buda által alapítatott. Szolimán csellel vette be, és bevonulásakor igen megtetszett neki. A keresztjének már ostromolták azóta, azonban célt nem érhettek. Közelében egy másik helység is fekszik, melyet Szikambriának tartanak, hol a szikambriai katonák táboroztak a rómaiak idejében. Itt számos régiséget és föliratot födöztek föl. Buda átellenében a Duna túlsó partján terül el Pest városa. Ez szabályos négyszöget képez, és igen szép rónaságon terül el. Kőfalai és tornyai, valamint mecsetei Budáról tekintve igen szép látványt nyújtanak. Pest városáról az egész környék Pest megyének neveztetik, ugyanis az egész Magyarország, éppen úgy, mint Angolország, grófságokra osztatik. Budával igen szép hajóhíd köti össze, melynek hossza, mint egy negyed mérföldnyi lehet. A török asszonyok ruházata igen különösnek tűnt föl előttem, ugyanis lábfejig érő nadrágot, továbbá valami inkfélét és hosszú szoknyát viselnek. Haj és fejdíszük is valami különös és tetszetős. A szemek kivételével egész arcukat befödik, miáltal bűnbánóknak látszanak. Én azonban mindezt igen jónak találtam, mivel az ífajta ruha büszkeségre vagy bolondságra nem szolgáltathat alkalmat. Jól lehet, nem minden idegennek tetszik az. Budán tartózkodásom alatt a török kolostorba is elmentünk, hol a perjel, vagyis zárda főnök, kit Gülbabának, vagy a rózsák atyának neveznek, néhány szerzetessel a terembe vezetett, hol pompás dinnyével és gyümölcsel megvendégelt. Mi pedig eltávozásunkkor néhány ezüst pénzt adtunk nekik ajándékba. Örömest elfogadták, és barátságosan megköszönték. Gülbabának övén tenyérnyi nagyságú fehér kő volt, melyet ők tejkőnek neveznek, és igen nagyra becsülnek, mivel azt hiszik, hogy Mohamed Arábiában egész folyót ilyen kővé változtatott. Mi egy öreg rácnál laktunk, hol igen jól éreztük magunkat, mivel házából a Dunát, a hidat, Pest városát és az egész környék nagy részét láthattuk. Számos török, sőt néhány csausz is meglátogatott bennünket, mi pedig teljes megelégedésökre megvendégeltük őket. Szállásadónkat azzal gyanúsították, hogy titokban a pesti kapucinosokkal levelezést folytat, és a komáromi, győri és bécsi állami hivatalnokokat a városban történtekről értesíti. Fölkért, hogy írjak helyette egy latin és egy olasz levelet, amit meg is tettem, mivel néhány fogolyra vonatkozó ügyről és az örmény kereskedők elleni panaszról szóltak. Midőn a város közepén végig lovagoltunk, a köznép zúgolódni és kiáltozni kezdett, hogy miért engedik meg nekünk lóháton menni, holott ők gyalog járnak. Azonban sohasem volt oly jó nevetni való kedvem, mint midőn a törökök a velünk levő Gábriel urat, a császári követet üdvözölték, ugyanis kezét megfogván a homlokukra tették. Azonban még kitűnőbb fogadtatásban részesített bennünket Mortizán effendi, ki kevéssel ezelőtt rendkívüli követ volt Bécsben. Igen szép és nagy házba vezetett bennünket, azután pedig lakomához ültetett. Nagyon barátságosan és tisztelet teljesen fogadott. Széket hozatott, mivel én nem voltam megszokva keresztbe tett lábakkal ülni. Azután kérdé tőlem, nem volna-e kedvem törökül megtanulni. A portához is szándékozom menni, hogy tetszik nekem Buda, s több e félét. Végül az új lengyel király neve után tudakozódott. Én mondtam neki, hogy Viznyovicki Mihálynak hívják. Erre azt válaszolta, hogy ezt igen különösnek tartja, mivel, mint mondá, Mihály igen jó név. Ez a paradicsom legnagyobb szentjének neve. Miután pedig így szépen megvendégelt, barátságosan elbúcsúzott és minden jót kívánt. Budát elhagyva az országúton utaztunk tovább, és azon hely mellett haladtunk el, hol Hajdan a magyar királyok pénzt verettek. Érden és Ercsin keresztül végre Adonyba érkeztünk. Ezután azon városba értünk, melyet a törökök Cankurteránnak, vagyis Anima Liberátának, azaz megszabadított léleknek neveznek. E nevet a dicső Szolimán adta, mivel ez volt a legelső hely, hol megpihenhetett, midőn Bécs ostromát abban hagyni és lehető leggyorsabban menekülni kényszerítetett. Mivel azt hitte, hogy e városban védve lesz a császári csapatok üldözése elől. De később Pálfi visszavette a törököktől. Ezután Pentelére jutottunk. Azt hiszik, hogy ez, vagy pedig Adony volt a régi Potenciána, hol Magyarország lakosai véres ütközetet vívtak a rómaiakkal, midőn Macrinus és Tetricus vezetése alatt az ország meghódítására benyomultak, mely alkalommal teljes vereséget szenvedtek. Innen Földvárra érkeztünk, és a Duna túlpartján fekvő Kalocsát pillantottuk meg. Ez utóbbi a Temesvári úton fekszik, és Hajdan érseki város volt. Az itteni érseknek, Tomorinak vakmerősége nem csekély mértékben mozdította elő Magyarország bukását a mohácsi ütközetben. Ezután Paks mellett elhaladva Tolnára mentünk, melyet Hajdan Altinumnak, vagy Altiniumnak neveztek. Itt Magyarország lakosai összeszedvén erejöket második ütközetbe bocsátkoztak. A rómaiak fölött diadalt aratván az országból kiűzték, ám bár maguk is mintegy 40 000 embert vesztettek. Ez Hajdan szép város volt, de a keresztjének fölperzselték. A magyarok és rácok, kik itt együtt laknak, nem jó egyetértésben élnek egymással, hanem örökösen viszálykodnak és civakodnak. Ezután Jeni palankába értünk, hol a Sárvíz, másként Urpanusnak nevezett folyón átkeltünk. Ez igen szép folyó Veszprém közelében ered, és Székesfehérvár mellett halad el, mely utóbbi város Hajdan a magyar királyok temetkezési helye volt. A folyó Budával és Esztergommal háromszöget képezve a Dunába ömlik. Innen Bátaszékre mentünk, és Szucvin keresztül haladtunk, honnan a Spáhik kísérete mellett egész éjjel utaztunk Szekcsőig. Ez igen nagy város, hol régi kastélyromokat és a hegytetőn körben épített palánkokat vettem észre. Innen Mohácsra érkeztünk. Mielőtt azonban ide jutottunk volna, a Krassó nevű patakon épített kis hídon mentünk át. E folyócska azonnal kiárad, mihelyt a rendesnél több eső esik. Ennek közelében halt meg a szerencsétlen Lajos, magyar király, ki nem a csatában öletett meg, hanem lovával együtt a mocsárba esett, honnan nem bírt többé kimenekülni. És ott meg is halt, miután sokáig vitézül küzdött Szolimán csapatai ellen a város túlsó felén. Kíváncsiak voltunk megszemlélni a csata helyet, hol a nagy fejedelem így szerencsétlenül elveszett, és ahol a ma nagy győzelem vívatott, mely Magyarországot török uralom alá juttatta. E helység környékén 300 vagy 400 emberrel találkoztunk, némelyek valamely ájtatossági helyre zarándokoltak, és janicsárok kíséretében utaztak. Mások pedig a nagyúrtól nyert engedelem alapján Magyarország különböző helyein szándékoztak letelepedni. Útközben több ízben találkoztunk szarvasmarha szállítmányokkal, melyeket a Bécsi Keleti Társaság számára Bécsbe hajtottak. A társaság aztán nem csak a várost, hanem a környékbeli tartományokat is ellátja, mivel a nagyúr minden vám nélkül engedi azok kivitelét. Ezután Baranyaváron és Dárdán keresztül Eszékre érkeztünk. Azt hiszik, hogy itt, vagy legalább közelében állott Hajdan Mursza. A város igen alacsony fekvésű, utcái pedig be vannak fásítva. A kapu egyik oldalán római fölirat olvasható, a másik oldalon leányfej van kőbe metszve. Ugyanitt látható egy csinos és különös óra is, melyet Zerinvárból hoztak ide. Továbbá itt láttam a legnagyobb ágyút is. Ez nem ágyú talpon áll, hanem óriási fadarabokra van helyezve. De a város legfőbb nevezetessége a dráván és mocsarakon épített fahíd. Hosszúsága 5 mérföld, negyed mérföldenként tornyok állnak rajta. Gróf Zrínyi Miklós a legutóbbi háború alkalmával fölgyújtotta a drávai hidat, de azóta már ismét fölépítették. Mindazok, akik jól megtekintik a hidat, a rajta levő tornyokat, a számtalan gerendát, oszlopot és pillért, nem győzik bámulatokat kifejezni a fölött, hogy hol találhattak annyi fát a híd fölépítésére. De erről már másod szóltam. Most csupán azt akarom még fölemlíteni, hogy Szerbiából vagy a törökök egyéb tartományaiból itt kell átmenni Magyarországba. Ha jól védelmezték volna ez átjárót, midőn Szolimán Magyarországba jött, bizonyára nem nyomulhatott volna előre oly könnyen egész Budáig. Gróf Zrínyi a török segédcsapatoknak a nagyvezérhez csatlakozását megakadályozandó a hídnak a dráván épített részét fölégette. Visszatértében az Eszéktől nyugatra fekvő Pécset is fölgyújtotta. Innen Vukovárra mentünk, hol a Vuka folyón igen szép fahíd visz át. A Haldús folyó mellett nyugat felé fekszik Valpó városa, melyet a törökök 1645-ben elfoglaltak. Ezután Szotinon és Továrnikon keresztül Mitrovicára értünk. Ez elég nagy és elég szép mezőváros, a közelében elterülő tó partja mellett épült.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 5. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.